hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A geotermikus energia felhasználása jelenik meg Sátoraljóújhely több pályázatában. Az elmúlt évben mintegy 1700 jelzés érkezett súlyos veszélyeztetésről a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központhoz. Ma délelőtt összeült a miskolci közgyűlés, hogy többek között a 2026-os évi költségvetés tervezetéről is döntsön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A geotermikus energia felhasználása jelenik meg Sátoraljóújhely több pályázatában. Egyrészt a távhőszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztését kívánják elvégezni, emellett próbafúrásokra is pályázott az önkormányzat, egy esetlegesen kiépítendő intézményeket is ellátó alternatív energiafelhasználás kapcsán, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
A geotermiára nyertünk több mint 2 milliárd forintot, hogy miről is szól, ez egy összetett pályázat, három elemből áll. Az első elem az a távhőrendszernek a teljes infrastruktúra cseréje felújítása, ami egy hatalmas munka, és hál' Istennek ezt a pályázati forrást az önkormányzat megnyerte. Folyamatban van az elbírálása az ehhez kapcsolódó következő beruházás résznek, ami egy geotermikus energia felhasználásához szükséges fúrásnak a elbírálása. Ez azt jelenti, vagy jelentheti, hogy Sátoraljóújhely városában, amennyiben megfelelő hőmérsékletű vizet találnak a kutatófúrás alkalmával, ez a két beruházás, illetve a csatol egy harmadik is, hiszen vezetéket is ki kell építeni a kuttól a rendszerig, illetve kell egy olyan visszasajtoló kút is, ami a már megfordult meleg vizet visszasajtolja, visszatermeli a földben. Tehát egy elég bonyolult dologról van szó, viszont van esélyre, hogy 70-80 fok közötti hőmérsékletű vizet találhatunk, illetve találhat a kivitelező. Ezt betáplálva a vezetékbe a távhőrendszert hatékonyan tudjuk működtetni, nem gázzal kell a rendszereket fűteni, ez egy hatalmas nagy megtakarítás és lehetőség. Ez az a beruházás, amire azt tudjuk mondani, hogy ez valóban a jövőnek. A jelennek is, de valóban a jövőnek épül. Mindig arra gondoltam korábban, hogy milyen jó azoknak a településeknek, ahol esetleg olyan ásványi anyagok vannak, vagy termálvíz, amiben nagyon sok mindent ki lehet hozni, akár fűtés, akár mezőgazdasági felhasználás szempontjából, akár pedig a fűtés szempontjából is. Végre egyszer Sátoraljóújhelynek is úgy néz ki, hogy van a föld alatt ilyen lehetősége, és talán az anyagi forrás is meg lesz hozzá, hogy ezt ki tudjuk aknázni. Persze ezt távlatosan úgy kell elképzelni, hogy az első távhőrendszer, hiszen az egy adott rendszer, sok-sok száz lakást fűtenek vele, de hát itt vannak az intézményeink. Oda is nem most, ez nem ennek a pályázatnak a részét képezi, de távlatilag bizony elképzelhető, sőt fontos lenne, hogy ezekhez az intézményekhez is eljusson ez a geotermikus energia, hiszen akkor az intézményi fűtések is, a rezsi is csökkenhetne. Ugye most ebben az időszakban, mint amiben most vagyunk, ez egyre inkább fölértékelődik, mert valóban így például a gázzal kapcsolatban el tudnánk tekinteni a felhasználás jó részétől. Milyen jó lenne, hogyha az úszoda fűtése, a melegvíz fűtése is így történne meg, ott pedig az áramköltségeket tudnánk erősen leszorítani.
Ma délelőtt összeült a miskolci közgyűlés, hogy többek között a 2026-os évi költségvetés tervezetéről is döntsön. A 71,5 milliárd forintos főösszegű büdzsé a korábbi célkitűzéseknek megfelelően egy biztonságosabb, erősebb és zöldebb város megteremtését szolgálja. Tóth Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a pénzügyi keretek a működtetésen túl a jövőbeli fejlesztéseket is biztosítják. A tervezet kiemelten kezeli a közrend és a közbiztonság erősítését, valamint a városüzemeltetési feladatokat is. Ennek érdekében a városgazda költségvetése 400 millió forinttal növekszik. Emellett jelentős források jutnak egészségügyi, szociális és kulturális intézmények fejlesztésére is. A részletekről Szilágyi Kornél, a Miskolci Önkormányzat gazdálkodási főosztályának vezetője adott tájékoztatást.
2026 évben 10%-os bérfejlesztés történik. Kulturális ágazatban 15%-ban emelkednek a bérek. Szociális területen is 15%-os átlagos béremelésre kell számolni az ágazatban dolgozóknak. Ezen kívül az önkormányzat költségvetésében mintegy 800 millió forint került elkülönítésre azon ágazatok tekintetében, amelyeket az imént nem említettem. Ez nagyságrendileg átlagosan a tervek szerint egy differenciált 10%-os bérfejlesztésre ad keretet. De megjelenik a költségvetésben több mint 500 millió forinttal forrás oldalon, az az otthon támogatási program, amelyet az arra érintett rendszerben dolgozó munkavállalók vehetnek igénybe lakáskölcsön törlesztő részlet fedezetére. Itt szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy a múlt héten több mint 400 munkatárs részére közel 400 millió forint átutalása ezen a jogcímen megtörtént. Bevételi oldalon szintén kiemelkedő tétel az a 2,8 milliárd forint, amelyet a 1245/2025 7 hó 7-i kormányhatározat után egy új kormányhatározattal fogadott el a kormányzat, és 2,8 milliárd forint összeg biztosításáról döntött. Itt is egy jó hírrel tudok a tisztelt közgyűlés felé szolgálni. Ez a forrás tegnap előtti napon megérkezett az önkormányzat számlájára. A Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház esetében a közös működtetés, ahogy korábbi előterjesztés kapcsán is jeleztem, tavaly évben megköttetett. A Kulturális és Innovációs Minisztérium emelt összegű állami támogatást, közel 1,1 milliárd forint forrást biztosít a két gazdasági társaság részére, és bár ezen összegek a költségvetésünkben nem láthatók, de amikor a két év kulturális feladatait összehasonlítjuk, akkor ezt az 1,1 milliárd forintot hozzá kell adni a kultúra finanszírozásához. Fejlesztési források tekintetében szintén kiemelkedő tételt jelent az 1007/2026 első hó 19-i kormányhatározat, mely alapján Miskolc megyejúváros önkormányzata iparterület fejlesztéssel összefüggésben 6 milliárd forint visszanemtérítendő költségvetési támogatást kapott. Szintén iparüzési adóval összefüggésben területfejlesztési célú támogatásként városfejlesztésre, amelyet a város komlóstetői városrészben útfejlesztésre kíván felhasználni, 235 millió forint érkezett önkormányzatunkhoz. A versenyképes járások program is tovább folytatódik 2026-ban, itt 180 millió forint fejlesztési forrást különítettünk el a költségvetésben, és reményeink szerint ebben az évben ezt városi fejlesztésekre fel tudjuk használni. Kiadási oldal tekintve, városüzemeltetés területén elmondható, hogy ezen ágazat a költségvetés legnagyobb forrását adja. Közel 13,2 milliárd forintot tudtunk betervezni a feladatellátásokkal összefüggésben. Ez több mint 1,3 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi év induló előirányzatát. Itt is ki kell emelnem a Miskolci Városgazdanon Profit Kft-t, ahol induló önkormányzati támogatása jelentősen emelkedik a cégnek. 4,4 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 2026-ban, amely 400 millió forintos többletet jelent a gazdasági társaság támogatása esetében. Bérintézkedéseket az imént felsoroltam, ismét csak azt szeretném jelezni, hogy ezen ágazatokon túl az önkormányzat költségvetésében mintegy 800 millió forint saját forrás is a bérintézkedések megtételére, elkülönítésre került. Az egészségügyi és szociális ágazat tekintetében a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet feladatellátása összefüggésben az előző évhez képest közel 300 millió forint forrás növekedés tapasztalható, közel 1,3 milliárd forint működési forrásból gazdálkodhat az intézmény.
A Az elmúlt évben mintegy 1700 jelzés érkezett súlyos veszélyeztetésről a nyíregyházi család- és gyermekjóléti központhoz. Ez is elhangzott a Nyíregyházi Egyetemen tartott éves jelzőrendszeri szakmai tanácskozáson, amelyet közösen szervezett Nyíregyháza önkormányzata, illetve a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Évente mindenképpen kötelező találkozni a tagoknak, és mivel teljesen más szakterületről érkeznek a szakemberek, akár háziorvosok, védőnők, az iskola, a tankerület, vagy az egyházi fenntartók, vagy éppen a szociális szakemberek, ezért a gyermekvédelmet a gyermekekkel más-más területen kerülnek kapcsolatba. És fontos az, hogy milyen tendenciák vannak, mi ütötte fel a fejét, akár iskolai bántalmazás, akár egy ilyen szociális média módján keresztüli bántalmazás, vagy elhanyagolás a családban, tehát itt olyan szemek, olyan figyelőpontok vannak, akik a családdal más-más szinten és más-más ellátás keretében találkoznak, és nyilván meg kell ismernünk azt, hogy mit tapasztal mondjuk egy háziorvos vagy egy védőnő, aki bemegy a családhoz. Mert nem biztos, hogy mondjuk a pedagógus az rendszeresen látogatja. Viszont az iskolában a napi 4-5-6-7 órát pedig a pedagógusok vannak velük, tehát ezeket a tapasztalatokat összegezzük most a tanácskozáson.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ ebben az évben ünnepelte meg alakulásának 10. évfordulóját. Lengyelné Pogácsás Máriát, a központ intézményvezetőjét hallják.
Január 4-én volt pontosan 10 éve, amikor megszeppenve ott álltunk a Körte utca nagytermében, mert ugye nagyon hirtelen jött egy jogszabály, ami kimondta, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem integráltan egy intézmény keretében belül működhet. Így jött létre, gyakorlatilag jogutód intézményként 2016. január 1-től a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ. Akkor még 65 fővel kezdtük meg a működést, és az elmúlt 10 év alatt olyan plusz feladataink lettek, mint az óvodai iskolai szociális segítés, a fogyatékosságügyi tanácsadás. Így ma már elmondhatjuk, hogy egy 106 fős nagy intézményé váltunk. Járási szinten ellátjuk a gyermekvédelmi feladatokhoz kötődő feladatainkat. Itt már ugye a hatóság becsatornázása is a célunk, illetve Nyíregyháza településen, valamint 3 településen, amellyel az önkormányzat még feladatellátási szerződés kötött, a családsegítő szolgálatot működtetjük. A jelzőrendszeri szakmai tanácskozásunknak az egyik alapja, hogy beszámolunk a jelzőrendszer tagjainak a tavalyi évben végzett munkánkról, és a számadatokban szeretnék beszélni, akkor a tavalyi évben 1700 jelzés érkezett hozzánk. Ez azt jelenti, hogy 1700 esetben történt súlyos veszélyeztetés. Ez elsősorban gyermeknek a veszélyeztetettsége, de benne megtalálható a felnőtteknek a veszélyeztetettsége is. De sajnos a számok évről évre növekszenek, változnak a problémák, és azt gondolom, hogy erre az igényekre nekünk is reagálni kell, és nekünk is változnunk kell.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült idő várható pára és ködfoltokkal csapadék nélkül. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 6-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Az adás szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Gazdafórumot tartottak Gyöngyösön. Akár 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést is megmozgathat a márciusi lakásbiztosítási kampány. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyedévente kell bevallani a TB járulékot és a szochót. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Agrárországjárás címmel gazdafórumot rendezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége március 5-én Gyöngyösen. Az eseménynek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Kampusz adott otthont. A térség gazdálkodói aktuális agrártémákról hallhattak előadásokat. Az eseményen részt vett Heves vármegye főispánja is. Ignác Balázs hozzászólásában kiemelte, az ehhez hasonló összejövetelek jelentősége az, hogy a gazdák könnyebben átláthatják az olyan hatósági ügyeket, mint a földvásárlás, a földhaszonbérlet vagy az agrártámogatáshoz kapcsolódó tevékenységek. A legfontosabb téma, amiről beszélni kell, az a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma okozta megbetegedés, ami nagyon rövid idő alatt 80-100%-os kárt tud okozni a szőlőültetvényekben. Göbös Károly, az ifjú gazdák Bács-Kiskun vármegyei gazdakörének elnöke a támogatási aktualitásokat összegezte a fórumon. Elmondta, sok pályázatnak már a támogatói okirata is megérkezett a gazdákhoz, tehát 2026 az építkezés a beruházások megvalósításának éve lesz. Emellett felhívta a figyelmet a még nyitva lévő pályázatokra és az azokban rejlő lehetőségekre is. Az elmúlt 20-25 évben felmerülő kihívások, mint például az állatbetegségek, az aszály vagy a fagykár mérséklésére, valamint kivédésére is sok olyan lehetőség van, ami a jövőben segíti a fenntartható gazdálkodást. A további percekben dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkárát és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallják a Gazdafórum fontosságáról.
És ugye minden este gazdafórumon vagyunk az ország különböző megyében, és jól látjuk, hogy milyen problémákkal, kihívásokkal küzdenek a gazdatársak az egyes megyékben, és jól látszik, hogy Heves megyében a legfontosabb kihívások. Most azt mondom, ez egy teljesen önkéletű probléma, az elmúlt hetekben viszont meghatározza a gazda közvéleményt, lesz-e elegendő üzemanyag. És itt nem csak az iráni háborúra gondolok, hanem a barátság kőolajvezetéknek a akadályozására is. Másik kérdés, nagyon fontos kérdés, hogy mi van a piaci árakkal, hogy aki elsősorban gabonárakra gondolok, hogy sajnos a klimatikus változások miatt a kukoricavetés területe jelentősen visszaszorult, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és nagyon sok gazda elsősorban a kalászosokat, az a búzára és a ápa kultúrákra állt el, és ki lehet mondani, hogy van egyfajta túltermelés az európai kontinens, az északi féltekén van egy túltermelés a kalászos növényekből, sajnos ezt most érezzük az árakban is. Gyakorlatilag 4-5 évvel ezelőtt voltak ilyen alacsonyak az árak, és ahhoz képest azért az üzemanyag költségtől a műtárgy és minden egyéb más költség elszállt, tehát egy jelentősen gyakorlatilag az önköltségi ára ott vannak abban a felvásárlási ára. Ami még feszíti a gazdálkodókat, amire főispánul is beszélt, elsősorban nyilván a szőlőterületeken az aranyszínű sárgaság. A hagyományos témáink, amiről minden fórumon szoktunk beszélgetni, hogyan lehet földet vásárolni, hogyan lehet földet bérelni, mik az új földforgalmi szabályok. És most lesz szó, az idén is lesz szó arról, hogy mi a helyzet a vakkárral, és ez is feszíti a megye gazdálkodóinak az életét, úgyhogy azt gondolom, hogy most olyan témákról tudunk beszélni majd az itteni gazdálkodókkal, hogy nem csak mi hozunk információkat, hanem szeretnénk információkat vinni is. Tehát ha jó javaslatok észrevételek jönnek, akkor visszük tovább azt a jogalkotásból, az ügyintézésből is.
A akár 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést is megmozgathat a márciusi lakásbiztosítási kampány. A kezdeményezést a Magyar Nemzeti Bank indította el azért, hogy élénkítse a versenyt a biztosítási piacon, és kedvezőbb ajánlatokhoz juttassa az ügyfeleket. De vajon valóban spórolhatnak a lakástulajdonosok, vagy inkább a szolgáltatások változnak? És mire kell figyelniük azoknak, akik most váltanának? A részletekről Tóth Zoltán biztosítási szakembert, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Kezdjük talán azzal, hogy ez már nem új keletű történet, ez a kampány minden évben márciusban van, de annak idején, amikor ez elindult a piacon, mi hívhatta ezt életre, mi indokolta ennek a lehetőségét, hogy pont így tavasz kezdetén legyen egy ilyen?
Valóban ez már a harmadik éve, amikor indult ez a lakáskampányi időszak, tehát most már egyre jobban azt lehet mondani, hogy a lakosság is megszokja. Nálunk is voltak már megkeresések ezzel kapcsolatosan, hogy márciusban indul ez a kampány, és szeretnének egyet új kalkulációt készíteni az adott ingatlanra. Hát két nagyon fontos tényező volt ebben, nagyon sok ingatlan alul volt biztosítva. Ez az alulbiztosítás azt jelenti, hogy megkötődött az adott lakásbiztosítás mondjuk 10 millió forintra 10 évvel ezelőtt. Azóta jelentősen növekedtek az árak, viszont a lakásbiztosítás nem követte ezt a tételt, és hogy alulbiztosítás van, mert mondjuk 20 milliót ér az adott ingatlan, sajnos csak a felét fizette ki a biztosító társaság. Tehát ezeknek a kellemetlenségeknek az elkerülése véget volt az egyik ok. A másik az, hogy nagyon szórtak is voltak ezek a lakásbiztosítási árak, hiszen nem frissítették, hiszen azért alapvetően 2-3 évente praktikus egy-egy új ajánlatot kérni, hogy meglássuk, hogy mik a fejlemények a biztosító társaságoknál.
Érdekes, amit mondtam itt az első mondatomban, hogy akár 200-300 ezer ügyfelet is érinthet, ezt a jegybanki történet döntötte el. Mennyire tartod reálisnak így a hírek folyamán, amit a hírekben is hallunk, ezt a magas számot?
Hát mindenképpen, sőt, még azt lehet mondani, hogy sajnos alacsony, hiszen azért a magyar lakáspiac ettől jóval nagyobb, és ez ismert tényező, hogy a lakásoknak legalább a 20-30% nem is rendelkezik biztosítással, és hogyha van egy nagyobb káresemény, sajnos én is találkoztam már hasonlóval, akkor az a teljes ingatlannak úgymond az elvesztését is jelenti. Tehát egy picit ezt is ösztönzi a kampány, hogy tudatosabban éljenek ezzel a lakossági részről, és próbáljanak legalább egy alapbiztosítást kötni az ingatlanukra az emberek.
Januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, mert nem kell havonta foglalkozniuk a bevallással. Függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelemadózás szabályai szerint vagy általányadózóként folytatja tevékenységét, az úgynevezett 58-as bevallást már csak negyedévente kell benyújtania. Ennek részleteiről dr. Paskóiné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
Február 12-ig igen sokan járulékbevallást nyújtottak be a NAV-hoz, annak ellenére, hogy erre nem volt szükség. Idén először április 12-ig várja a NAV valamennyi egyéni vállalkozótól az úgynevezett 58-as bevallást, amely tartalmazza a TB járulékot és a szociális hozzájárulási adót. A bevallási gyakorisághoz igazodik a befizetés, az adó befizetésének határideje is, így tehát a TB és a szoció megfizetésének határideje, vagyis mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-ig kell teljesíteni. Fontos azonban tudni, hogy a járulék bevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. Kedvező változás az általány adózóknak, hogy a jövedelem kiszámításánál figyelni kell arra, hogy a költségszámítást a 40% helyett már 45%-kal lehet elvégezni, tehát 45%-os költséghányaddal lehet számolni. Illetve továbbra is fennáll az SZIA-mentesség az éves minimálbér feléig, azaz 1.936.800 forint jövedelemig. Az 58-as bevallás korszerűsítése jelentősen megkönnyíti és leegyszerűsíti a vállalkozók számára a járulék fizetési és bevallási kötelezettség teljesítését. A témával kapcsolatosan részletes tájékoztatók olvashatók a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve további tájékoztatás kérhető az ingyenesen hívható NAV info vonalon, a 1819-es telefonszámon, valamint bármely NAV ügyfélszolgálaton személyesen kérhető tájékoztatás.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. március 3-a és 4-e között tartotta tavaszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace-Banach, érsek Magyarország apostoli nunciusa is. A püspökök testülete imáiba ajánlotta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsekurat, és a közösen bemutatott kedreggeli szentmise keretében kérték a szűzanya közbenjárását mielőbbi gyógyulása érdekében. Az MKPK tagjai 2026. november 9-e és 14-e között Ad Limina apostolorum látogatást tesznek, melynek keretében november 13-án 14. Leó pápa audiencián fogadja őket. A látogatás során a magyar püspökök felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat, ahol az illetékes tisztségviselőkkel tekintik át a magyar katolikus egyház helyzetét az adott szakterületeken. A hét folyamán mind a négy nagy római bazilikában közösen mutatnak be szentmisét, más-más főcelebráns vezetésével. Ezen felül Erdő Péter bíboros római címtemplomában, a Szent Franciska bazilikában is bemutatja a legszentebb áldozatot. Terveik szerint felkeresnek több magyar vonatkozású helyszínt is Rómában. A püspöki konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél előkészítését. Meghívott szakértők vezetésével áttekintették, hogy az elmúlt 30 évben milyen jelentős társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen kulturális változások mentek végbe az országban. Cél, hogy a megszületendő dokumentum egy átfogó helyzetelemzést követően, amely reflektál a 30 évvel ezelőtti körlevél tartalmi elemeire, az evangélium fényében útmutatást adjon a mai magyar társadalom számára. Veres András püspök beszámolt az új ima és énekeskönyv kiadásának helyzetéről. Az új kötet felöleli az egyházzene valamennyi területét, Gregorián ének, népének, több szólamú énekek és könnyű műfaj, gitáros és ifjúsági énekeket. A Ferences rend jubileumi évében az MKPK, a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány kérésére támogatja a 20. század vérzivataros időszakában vértanú halált halt 7 magyar ferences szerzetes boldoggáavatási eljárásának felgyorsítását. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az esemény sorozat felelőse Martos Balázs püspök lesz. Célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé. A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján, augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be szentmisét az MKPK tagjai. A Katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Adományozni lehet online a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a Caritason keresztül a rászorulókat. Az adó 1%-os felajánlásokat is örömmel fogadják, melyekkel a szervezet küldetését támogatják. Segíteni a nélkülözőket egész évben. A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során. Az adó 1+1%-áról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó bevallást ad be. Kérik, abban az esetben is tegyék meg felajánlásukat a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt 0 forint. Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a 0 forintról szóló felajánlás is beleszámít. 70 darab jó minőségű új matracot adtak át március 4-én a Nagy Dobronyi gyermekotthon számára a Katolikus Caritas orvosmissziójának közreműködésével. Az adományt a szervezet németországi jószolgálati nagykövete Klaus Höng kísérte el Kárpátaljára. Az átadáson jelen volt Katko Andrea, az intézmény igazgatója is. A Katolikus Caritas hosszú évek óta támogatja a Nagy Dobronyi gyermekotthont. A szervezet orvosmissziója rendszeresen szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat a helyi közösség számára, és minden alkalommal az aktuális szükségletekhez igazítja segítségnyújtását. A most átadott matracok az intézményben élő gyermekek nyugodt pihenését és méltó elhelyezését szolgálják. Megkezdte működését a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola újonnan létrehozott drámapedagógiai központja. Tudatta sajtóközleményében a főiskola. Az új szakmai műhely célja, hogy kurzusokon, workshopokon és különböző programokon minél több leendő és gyakorló pedagógus ismerhesse meg a drámapedagógia gazdag módszertanát. Az újonnan létrehozott drámapedagógiai központ működésének fókuszában a megéléses tanulás, a bábjáték, a történetmesélés és a szerepbelépésen alapuló dramatikus folyamatok, valamint a dráma és színház pedagógiai alkalmazásának sokféle formája áll. Március 14-én avatják fel a Heves vármegyei Csányközség központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű, melynek központi eleme Ecker Róbert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg. A magyar eredet hagyományát, az ország felajánlását a szűzanyának, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését, az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadságküzdelmek nagy korszakait, trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne lehessen. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a közös megemlékezésre március 14-én, 15 órától. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei, immár 12. községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit nagy szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. 120 év hangja, zenés áhítat lesz a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyházban. Március 15-én vasárnap 19 órától vesperánst vezet Csordás Gábor plébános a város papjaival, és az énekeket a nyíregyházi ökumenikus szkóla vezeti. A közös imádságban hálát adunk a 120 év szolgálatáért, és kérjük Isten segítő kegyelmét a megújuláshoz. A zenés áhítat második felében pedig hangverseny lesz, több kórus énekét és Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgonaművész játékát hallhatja az érdeklődő közönség. A belépés ingyenes, adományokat az orgona felújítására szeretettel fogad a közösség. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján március 25-én a Dobótéren 18 órától az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot, a békéért és a családokért. A rózsafűzér imádság 18 órától kezdődik. Hogy közösen forduljunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a hivatásokért, a családokért és a keresztény magyarság megmaradásáért, valamint a világ békéjéért. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. Szemináriumi nyílt hétvégére várják a fiúkat Egerben. Jöjj és lásd mottóval március 27-e és 29-e között hétvégi programot szervez az EGRI szeminárium. Ha érdekel a kispapok élete, gyere és tölts el velünk egy hétvégét. Áll a felhívásban. Jelentkezni az EGRI szeminárium közösségi oldalán lévő linken lehetséges. Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra, március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótértől lesz. A résztvevőket gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A jegyesek lelki gyakorlatát szintén Mária Besnyőn március 27-e és 29-e között tartják, melynek helyszíne a Mater Salvatoris konferencia központ és lelki gyakorlatos ház lesz. A szervező Családok Jézusban közösség a kommunikáció, Isten kapcsolat és szexualitás témakörében hirdette meg az ez évi alkalmat. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az Óbudai Szalézi közösségbe. Ismét Doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az Óbudai Rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra, rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A Doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivataskukac@szaléziak.hu e-mail címen lehetséges. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Ismét megrendezik Nyíregyházán a nyuszi futást. 12 órás röplabdatornát rendeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét megrendezik a nyuszi futást, az ország egyik legismertebb és legrégebbi múltra visszatekintő húsvéti szabadidős tömegsport eseményét. A programot idén is a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi. A nyuszi futás igazi generációkon átívelő esemény, sokak számára gyermekkoruk meghatározó élménye volt, ma pedig már családos túl térnek vissza a rajtvonalhoz. Az idei rendezvényen 5 különböző futókategóriában próbálhatják ki magukat a résztvevők, legyen szó egészen kicsikről, diákokról vagy felnőttekről. A nyuszi futást április 3-án rendezik meg, az eseménynek a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont. 12 órás röplabdatornát rendeztek a Nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Tótné Buszlai Brigitta igazgatót hallják.
Egyrészt ugye a tanulóinknak ez nagyon jó, mert olyan példaképekkel találkozhatnak, akik motiválóak és tudnak tőlük tanulni. A közösség ereje azért, hogy egy hatalmas hangulat van, amikor több mint 500 ember van a tornateremben, és ugye a példaképekkel együtt akár fotózkodnak, akár játszanak. Ez olyan motiváló erő, amit az iskolában is tudnak hasznosítani. Megtanulják mi az, hogy kitartás, tudnak kezelni sikert, tudnak kezelni kudarcot, és azt gondolom, hogy az iskolában ez a legfontosabb, hogy a gyerek ne csak tanuljon, hanem élményt is kapjon, és ennél jobb lehetőség azt gondolom, hogy kevés van.
Az esemény fő célja a mozgás népszerűsítése volt. Számos ismert, válogatott sportoló is részt vett, többek között a Fatum Nyíregyháza extraligás együttese is. A tavalyi nagy siker után idén is megrendezték a különleges 12 órás röplabda maratont Nyíregyházán. Ezen a napon reggel 8 órától egészen este 20 óráig a mozgás, az egészséges életmód és a közösségi élmény került a középpontba a tornacsarnokban. A sportos kihíváshoz diákok, pedagógusok és szülők mellett a környék óvodásait is szeretettel várták a szervezők, hogy még egészen fiatal korban bekapcsolódhassanak a közös mozgás örömébe. A rendezvény rangját emelte, hogy pályára léptek a Fatum Nyíregyháza játékosai is. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy élcsapatnak, egy profi csapatnak társadalmi felelősségvállalást is kell mutatnia, és a kicsiket bevonzani egy kicsit a röplabda, illetve a sportvilágába. Példát mutatni nekik, hogy hogyan lehet élsportolóvá válni, élsportoló lenni, hiszen nem csak idősebb légiósaink vannak, hanem fiatalabb magyar nyíregyházi játékosaink is, és ők egy kiváló példát mutathatnak, hogy egyes iskolákból elkerülve vagy felkerülve a felnőtt csapatba milyen életpályamodellt tudnak bemutatni a kisebbeknek.
Az ünnepélyes kezdődobást Veres Péter végezte el, aki az iskola egykori tanulója volt. A sportág meghatározó alakjává vált később, Bajnokok Ligája külön díjas, magyar bajnok és kupagyőztes sportoló. Volt, hogy a nyári szünetben is belógtak az iskolába, csak hogy röplabdázhassanak, többek között Pampuk Csabával, aki ma már a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának vezetőedzője. Veres Pétert hallják.
Hogy visszaemlékszem, ilyen 7 éves, 8 éves koromban láttam először röplabdát, és ez itt volt ebben az iskolában. Én amikor felkértek engem erre a megtisztelő megnyitóra, hogy vegyek részt, én azonnal el is fogadtam. Nekem komolyan borsózik sokszor a hátam, amikor ezek a régi emlékek feljönnek, hogy itt kezdtem, az utca túloldalán üttem fel, Poroltó keresztül, kedves Pampucsó barátommal kezdtük annak idején, úgyhogy nekem ezek rengeteg jó élménnyel tennek el.
Az eseményen ott volt a GLPS-e Nyíregyháza is. Ők rendszeresen tartanak edzést az iskolában. Gégény Gyula elnököt hallják.
Amikor mi kiválasztottuk a Kazincit egy ilyen röplabdabázisnak, akkor ez egy ilyen elsődleges szempont volt. Nagyon sok híres röplabdajátékos, régi röplabdajátékos itt tanult a Kazinciban, ezért is kötődtünk a Kazincihoz, ezért választottuk. És nekünk elsődleges szempontunk volt a fiú röplabdát újraéleszteni itt Nyíregyházán, ami mondjuk, hogy sikerült is bizonyos szintig. Folyamatosan vannak fiú játékosaink, folyamatosan van felnőtt csapatunk, de emellett a lányok is ugyanúgy megjelentek, és most már szinte egyenrangúként működik a két.
Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét hallják.
Érdemes a döntőkben feljegyezni a neveket, mert én abban valóban biztos vagyok, hogy akár már most 2028-ban a bajnokok között, vagy az érmesek között számtalan egykorona Bocskain győztes, vagy akár csak ezüstérmes ökölvívót találunk. Tehát itt nagyon sok olyan, szinte minden évben van olyan ökölvívója a Bocskainak, amelyik a későbbiekben, akár abban az évben a világversenyen a legjobbak között szerepel majd.
A versenyt felvezető sajtótájékoztatón Kovács István hangsúlyozta, a Bocskai emlékverseny világszinten is egyedülálló hagyományokkal rendelkezik, és kiemelt helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban. A március 17-e és 21-e között zajló jubileumi viadalon hazai és külföldi kiválóságok egyaránt ringbe lépnek, a mezőnyben pedig több olyan sportoló is szerepel majd, akik a 2028-as Los Angeles-i olimpia esélyesei lehetnek. Az idei tornára eddig 11 országból érkeztek nevezések. A debreceni közönség helyi sportolóknak is szurkolhat majd. A DVSZ ökölvívója Bernát László tavaly bronzérmet szerzett, idén pedig a döntő a célja. Mint elmondta, különleges élmény számára hazai közönség előtt versenyezni.
Mindig nagyon jó a Bocskain elindulni, versenyezni hazai közönség előtt, és tudni azt, hogy mi magyarok vagyunk itthon. Az első Bocskaimon már egyből egy olimpikonnal boxoltam, aki volt világbajnoki, szóval ezért jó nekünk a bocskai magyaroknak, hogy egyből akár talán az olimpiai bajnokkal is boxolhatunk.
A Bocskai emlékverseny neve évtizedek óta összeford Debrecennel. A sikeres lebonyolításhoz a város és a szövetség szoros együttműködése is hozzájárul. Kovács István kiemelte, hogy a stabil szervezői háttér és a debreceni sportcentrum tapasztalata garancia a magas színvonalú rendezésre. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy Debrecen az idén is minden szükséges támogatást megad a verseny lebonyolításához.
A város természetesen a helyszínt minden évben ingyenesen bocsátja rendelkezésre, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokról van szó, illetve a technikai feltételek biztosításában, valamint a szállás érkezésnek a biztosításában is segítséget nyújt a város.
Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. A megszokott programok mellett újdonságokkal is találkozhatnak a sportolni, valamint a mozogni vágyók is nem maradnak el a fit események sem. A legelső órán is már tele volt a városi stadionban található szabadidősportközpont fitness terme. Kurin Ágnes rendszeres látogatója az óráknak, számára fontos, hogy egészséges maradjon.
A Mozdulj Nyíregyháza keretében már korábban is jártam a gerinctornára, sajnos csak egyszer tudok egy héten eljönni, kedd reggelenként, de ezt is kihasználom, és nagyon szeretem, mert speciális gerincgyakorlatok vannak, olyan jellegűek, amelyeket a speciális orvosok is ajánlanak a hölgyeknek a gerinc fájdalmakra.
A szervezők az idei évben is bővítették a kínálatot. Januártól 3 új foglalkozás került be a mozgásrendbe. A súlyemelés és a kölyök judó gyerekeknek, a tai chi és a body art pedig minden korosztályt érint. Az első fél évben több nagy rendezvény és fit esemény is várja majd az érdeklődőket. Márciusban Katus Attila, áprilisban Béres Alexandra tart ingyenes órát a Continental Arénában, május 1-én pedig 3. alkalommal rendezik meg a fit várost. Továbbá lesz nyuszi futás és bringa piknik is. Újdonság lesz még a Bütyök 100 emlékfutás, a Fit stadion, valamint a mozgás éjszakája programok. A 2013. novemberében elindult program idén ünnepli 13. születésnapját. Ebben a fél évben heti 68 ingyenes foglalkozással invitálják az érdeklődőket a város 34 helyszínén. A rendezvény sorozat egyik legnépszerűbb programja a gerinctorna, mely kedden és csütörtökön várja a résztvevőket. A gerinctorna kiváló lehetőség mindenki számára, aki nem gyakran sportol, hiszen könnyen megtanulható és fájdalommentes nyújtó és torna gyakorlatokból áll. Bagoly Tünde gyógytornász már 20 éve foglalkozik különböző gerinc problémával küzdő emberekkel. Másfél éve csatlakozott a Mozdulj Nyíregyháza programjaihoz. Hangsúlyozta, a gerinctorna azért más, mint a legtöbb sportág, mivel itt elsősorban az ízületek védelmét tartják szem előtt. Most őt hallják.
Megpróbálunk mindent úgy, hogy fájdalommentesen, de közben az izmokat, amiket kell erősíteni, amiket kell nyújtani, és megpróbáljuk olyan szinten tartani az embereket, még a csoportos formában is, hogy az egészségük és az egész életük egy kicsit komfortosabb legyen. És nem csak testileg jó egy ilyen program, mert a közösség az összekovácsol, barátokat szereznek, úgyhogy nagyon jó kis baráti társaságok alakulnak ki, úgyhogy a mozgás mellett lelkileg is jót tesz az embereknek egy ilyen csoportos mozgásprogram.
Ez a fajta mozgásforma nagy segítséget nyújt az ülőmunkát végzők számára, valamint megelőzésként is szolgálhat különböző ízületi és gerinc problémával szemben. A szakember hozzátette, a torna mellett tanácsadással is segítenek az érintetteknek, hogy miként fektessenek hangsúlyt a megelőzésre. Ez a mozgásforma sokat segít a gerincsérvel rendelkezőknek is. A gyógytornász elárulta, rengeteg javulást látni a résztvevők egészségén. Bagoly Tünde szerint nagyon szeretik ezeket az órákat a nyíregyháziak.
Az embereknek a hozzáállása elképesztő, tehát olyan szinten járnak, hogy megdöbbenünk, évről évre új helyszínek vannak, minden helyszín tele van, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy az igény rá. Az emberek nagyon szeretik azt, amikor megmozgatják őket, és tudják, hogy szakmailag és mindenhogy jó kezekben vannak, úgyhogy nagyon népszerű, és reméljük, hogy így marad még sokáig.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!